kevesebb időnk van elmenni sörözni egymással, barátkozni, kevesebb lukas óra van, amikor megbeszéljük, hogy vagy egy kicsit ventilálni tudunk, egy kicsit tudjuk egymásnak a terheit hordozni, vagy egymásnak más látást adni. Tehát azt gondolom, hogy ezért egyre nagyobb ez a kihívás, mert hogy a szülő sem mindig partner, a gyerek is egy egészen más világból jön. Tehát régen azzal kellett csak megküzdeni, a gyerek inkább focizni akarna, mint órán lenni. Most a gyerek az órán nyomkodja a telefonját, mert addiktív módon a játékprogramok és egy játékfüggőség, mindenféle dolog az elviszi. Régen tényleg talán a sport vagy ilyesmi volt, ami még konkurenciája volt a tanulásnak, most gyakorlatilag egy olyan terepen kéne elérni azt, hogy valaki olvasson vagy érdeklődjön, ahol már rég a mesterséges dolgok már rég lekötötték. Tehát, hogy ezért érzem, hogy egy nagyon nehezített terepnek ez egész világot, ahol a pedagógusnak van egy ilyen, ugyanúgy egy támogatás igénye, mint bárki másnak, aki emberekkel valami eredményt akar elérni.
Ez itt az Educast, podcast magazin a nevelésről. Frissen, eredményesen, együttműködően. Füzes Ádámmal beszélgetünk a tanári szupervízióról. Mit jelent helyesen foglalkozni önmagunkkal, hogyha az oktató-nevelő munkában, hivatásban dolgozunk?
Mindig foglalkozunk magunkkal egyébként, vagy tudatosan, vagy nem tudatosan. Tehát valahogyan azokat a terheket, amik ránk rakódnak, azokkal valamit szoktunk kezdeni, vagy megbeszéljük másokkal, panaszkodni kezdünk róla azokra a terhekről, amiket ránk raknak, vagy magunkba folytjuk és lenyomnak ezek a terhek, vagy olyan is van, amikor más levezetéshez fordulunk, mit tudom én, iszunk egy felest, vagy fát vágunk, tehát nagyon sok minden módon mindazokat a terheléseket, amik rárakódnak a személyiségünkre, azokkal valamit szoktunk kezdeni. És azt mondhatjuk, hogy ha nem tudatos módon is valamit azért kezdünk magunkkal, valamit foglalkozunk magunkkal, amikor azonban nagyobb terhelések érik a személyiséget, illetőleg amikor olyan szakmákban, szakterületeken dolgozunk, ahol azért egy nagyobb tudatossági fokot vár el tőlünk a világ, meg se várhatunk el magunktól is, akkor érdemes tudatosan is foglalkozni mindazokkal a terhelésekkel, amik ránk kerülnek, és ennek a tudatos foglalkozásnak az egyik ilyen módja, módszere, a módszertana, a szupervízió.
Hogyha az ember egy ideig elhanyagolja ezt a tudatos tehermentesítést, akkor jön a kiégés. A szupervízió segít ebben az esetben is?
A kiégés valahogy az a fajta krónikus elfáradása az egész szakmai személyiségnek, ahol már valahogy elkezd az szétesni, és már nem jól működni. Ez nem csak azért van, mert hogy nem a tudatosságnak csak a hiánya, hanem inkább a tudatosság hiánya az elvezetett oda, hogy a kiégésnek egy olyan fokáig jutunk el, és ott vesszük már csak észre, ahol már nagyon komoly bajok tudnak lenni. Tehát már az életünk elkezd szétesni, a szociális rendszerünk, az egészségünk, és még ezt így sorolhatnánk tovább. Pont egy olyan szakmát kerülgetünk itt, ugye a pedagógus szakmát, ami aztán nagyon a személyiségével dolgozik, nagyon odaadott emberekkel sokszor történik ez meg, és sajnos hát látjuk is, hogy jelen tud lenni ez a kiégés ebben a szakmában is.
Minek neveznénk a kiégés ellentétét? Rezilienciának, well-beingnek, flow-nak?
Abban tudunk kiégni, amit szeretünk csinálni, és ami magával ragad bennünket. Tehát pont azért nem vesszük észre, hogy elkezdünk kiégni, mert hogy olyan munkát csinálunk, ami beszippant bennünket, és ebben flow élményünk van. Tehát nagyon szeretek tanítani, és ott van ez a felspannolt állapot, hogy megyek és készülök, és órát tartok, és közben nem veszem észre, hogy nem értem meg belőle, hogy nincsenek egyéb emberi kapcsolataim, stb. Pont azért, mert flow-ban vagyok. Hát azt gondolom, hogy a kiégésnek az ellentéte talán egy olyan harmonikus egyensúlyban levő élet, ahol a személyiségemből sok minden, amit adok, és ugyanakkor ebből töltődöm, az egy egyensúlyba kerül, talán igen, ez a legfontosabb, ez a well-being, ez a jól létem, az megvan. És az is nagyon jó szó, az egyensúly, mert hogy nincs olyan szakma, amiben mindig minden jó, nincs olyan, aminek nincsenek hátrányos oldalai, de hogyha ezek meg tudnak, egyensúlyban tudnak lenni, akkor az jó, illetőleg ha rálátok arra, hogy éppen hol csorog el az energia, vagy hol folyik el az energia, és hol kéne valamit tenni azért, hogy ne lefele menjek.
Az az érdekes, hogy a szupervízió az egy kifejezetten egy csoportos műfaj. Mi a jelentősége a csoportnak, vagy a folyamatnak?
A csoportnak a nagy előnye az, hogy a szupervízió az látásmódot segít módosítani. Tehát azt mondja, hogy felülről egy másik látást ad nekem, és ez a felülről látás, vagy máshogyan látás, ez valami olyan dolog, amit amikor sokan vagyunk ott, mondjuk olyan heten, 8-an egy szupervíziós csoportban, akkor azt mondom, hogy ezt a másfajta látást, ezt 6-7 különböző embertől kapom meg. Azt, hogy amikor én elmondom a történetem, akkor az benne milyen érzéseket mozgat meg, milyen szimbólumokat, képeket hív elő, ő neki az milyen érzés, vagy ő hogyan tud azonosulni egyik vagy másik szereplőjével az én történetemnek, és az ő szemszögéből ő ezt hogyan látja, és hogy érzi. Tehát kapok egy másfajta látást, kimozdulok abból a látószögből, beáltal bele vagyunk kicsit új ragadva.
Miben segíthet az egyes csoporttagoknak, ha megismerkednek ezzel az új szemponttal, amit a csoport ad nekik? Nyilvánvalóan ennek a szempontnak az elfogadása nagy bizalmat igényel az egyén részéről, illetve nagy felelősség a csoport és a csoportvezető részéről.
A szupervizornak a felelőssége, vagy feladata a csoportban pont, hogy ezt a szupervizors folyamatot, ezt elősegítsen. A szupervizor csoportban magát az egész csoportot kell segítenem arra, hogy szupervíziósan működjék, és ezért fontos az alapszerződésünkben azt tisztázni, és aztán hiába tisztázzuk, még utána még megtanulnunk, hogy el kell engednünk olyan dolgokat, ahogy egyébként szoktunk működni. Van bennünk rögtön egy ilyen gyors, rögtönítélő bíróság, amely rögtön minden szituációt eldöntünk valamiféle ítélettel, hogy most ez jó vagy nem jó, jól mondta vagy nem mondta. Rögtön van bennünk egy tanácsadó testület is, hogy egyébként pedig hogy kéne csinálni, és ezeket nehéz, de el kell engednem, amikor valaki egy olyan témáról beszél, amiről nekem is lenne véleményem, és azt mondani, hogy kikapcsolom ezt, és őrán figyelek, ítéletmentes, ami nem csak azt jelenti, hogy nem anyázunk, és nem használunk csúnya szavakat, hanem egyáltalán elengedni azt, hogy valamiféle ítélet szülessék meg bennem a hallottakról, és arra figyelni, ami történik az itt és mostban, és nem azt, ami az én elvárásaim, elveim, cselekvési mintáimhez képest most hol van ez, amit elmondtak. Ezt nagyon nehéz eleinte megtanulni a szupervízió csoportban, azt gondolom, hogy egy tanárcsoportban ez kiemelten nehéz lehet. A tanár is egy ilyen mértékadó ember, aki elvek, eszmék, ideálok mentén is, vagy azok felé próbálja terelni a rábízottakat, és hát nyilván elég direkt módon próbálja lenyesni azokat az utakat, amik nem a ideálok felé vezetnek, és arra fele pedig motiválni és biztatni, és stb. És most egy picit ezt a működést, ezt egy kicsit ki kell kapcsolni, és azt mondani, hogy befogadó közeg legyen a szupervíziós csoport. Tehát a szupervíziónak egy olyan biztonságos térnek kell lenni, ahol nem csak az garantálja biztonságot, hogy megállapodunk benne, hogy nem meséljük el mindenkinek, ami ott van, tehát hogy titoktartás övezi, hanem hogy azon belül, amit odahozok, azt nem fogják rögtön megszerelni, amit kinyitok, hanem mi lenne, ha nem szerelném meg, hanem csak egyszerűen engedném, hogy ott legyen, és azt mondhassam rá, hogy ez érdekes dolog, és én így is látom ezt, hogy innen, ahol én ülök, innen ez így néz ki, annélkül, hogy bármi ítéletet fűznék hozzá. Mondom, nehéz megtanulni ezt a fajta látást, nehéz, néha nekem is reflektálom arra, hogy hát nekem is nehéz volt ezt megtanulni, és néha a csoporttól túl sokat várok el, most éppen szembesülök ezzel, és így két csoporttal is dolgozom, hogy néha türelmetlen vagyok, és mondom, a fene már még nem úgy működik a csoport, ahogy kell, és akkor rájövök arra, hogy hát miért várom el, hogy 2-3 ülés után úgy működjön mindenki zsigerből, ahogy nem működünk egyébként, vagy kérdések kapcsán, hogy ne rögtön, amikor azt mondom, hogy tegyünk fel egy reflektív kérdést, akkor nagyon sokan stratégiai kérdést tesznek föl, vagyis olyat, hogy miért nem gondoltál arra, hogy ezt csináljad, és akkor, tehát ez amikor egy ilyen kész jó tanácsot adunk a másiknak egy kérdőjellel a végén, ahelyett, hogy valami valóban érdeklődés és valami nyitottságot adó kérdést tudnánk föltenni, de hát ezt tanulnunk kell minnyájunknak. Tehát azt gondolom, hogy a szupervíziónak van már maga azt tanulni, hogy megtanulunk elfogadóan és érdeklődően nézni valakinek az esetére. Azt is mondhatom, hogy ezzel egyébként azt a kockázatot váljuk, hogy közel engedjük magunkhoz egy picit az esetet, mert rögtön az ítéleteinkkel nem határoljuk le magunkat, hogy itt az eset, én egyébként ezt egész másképp csinálnám, és ő pedig hülye, hanem azt mondom, hogy aha, engedem közel, engedem megérezni, hogy milyen lehet benne lenni, milyen lehet a másiknak, az esethozó partnerének, vagy akiről mesél éppen, annak milyen lehet, és utána tudok erről egy leíró jelleggel azt mondani, hogy ú, én ezt hogy így mondod, bennem ezek az érzések keletkeznek, én ezt így látom, hogy a szupervizor segít, hogy akkor mondj egy szimbólum, valamilyen módon segít megjeleníteni azt, amit elmond, és azt gondolom, hogy a csoportban megajándékozzuk egymást, az esethozót megajándékozzuk a sokféle látásunkkal, és hogyha ezt jól csináljuk, akkor nem szétszedjük őt a sokféle ítéletünkkel, hanem megajándékozzuk a sokféle látásunkkal, és aztán ő benne megy ezt tovább, hogy ő mit kezd ezekkel a különböző látásmódokkal.
Miben különbözik egy szupervíziós csoport az önismereti vagy dráma csoportoktól?
Hogy a szupervíziós csoport az nem egy önismereti csoport, és pláne nem egy pszichodráma csoport. Tehát, hogy a szupervíziós csoportba a szakmai személyiségünket visszük be, és az annak a terhelését, vagy azzal dolgozunk. Tehát, hogy nem azzal, hogy én is az anyám, én is a feleségem, én is a gyerekeim, vagy a gyerekkori traumáim, vagy semmilyen ilyet nem hozunk be, vagy hogy mindenki annyira hoz be, mennyire esetleg érintődik valamiben, de mindenki maga határozza meg a merülési mélységet a szupervízióban. Alapvetően a témának azt hozzuk be, hogy én is a hivatásom, akár én is a főnököm, vagy én is a beosztottjaim, vagy a kollégáim, én is a klienseim, vagy tanítványaim, vagy mindenki behelyettesítve azokat, akik a szakmámnak az alanyai. De lehet, hogy rájövök arra, hogy ahogyan egy férfi főnökömmel konfliktusom van, hogyha még nő vagyok, akkor az valahogy bejön az a mintázat, ahogy az apámmal, vagy hogy a férjemmel nem jövök ki, vagy harcolok.
Nyilván be fog jönni valamilyen mélyebb mintázat, vagy mélyebb struktúra az életünkből.
Igen, akkor erre csak segít rálátni, de nem is megyünk tovább. Tehát itt megállunk, és azt mondjuk, hogy aha, és akkor, hogy dolgoztál már ezen, vagy most rálátsz, milyen ez, de nem megyünk utána tovább, tehát nem fogjuk feldolgozni, hogy akkor én és az apám, vagy én és a férjem, csak megáll a szuper, és azt mondja, hogy aha, látod, hogy igazából valahogy ez itt tulajdonképpen itt nem a főnököddel harcolsz, hanem a férjeddel. És akkor utána ezzel kezd, amit akar valaki, tehát vagy egyszerűen csak ráállít, és azt mondja, hú, tényleg, na akkor jó van, hát akkor elengedem ezt a részét, és akkor tulajdonképpen a főnököm nem is egy annyira problematikus alak, mint hogyha még a férjemet, meg az apámat is belepakolom, akkor már van rajta mit dolgozni. De nem megyünk tovább arra, hogy akár a párkapcsolati, akár a gyerekkori elakadásait mi ebben feldolgozunk. A szupervízió alapvetően egyébként nem is önismereti munka, van önismereti hozadéka, bármivel akkor magunkkal dolgozunk, annak van is hozadéka, vagy jelezheti azt, hogy hú, itt érdemes lenne ezen még dolgoznod, de nem itt, hanem egy drámacsoportban, egy bármiben.
Hogyan élted meg? Milyen tapasztalataid voltak, amikor résztvevőként voltál jelen egy szupervíziós csoportban?
És olyan ember vagyok, aki így nagy erőkkel vezetem az életet, megyek előre, szélvédőn, nézek ki, és csak úgy látom a világot, ahogy az én szélvédőmön kinézve látszik a világ is, de közben érzem azt is, hogy sok mindenbe terhelődöm, amikor a szupervizor képzésben, ugye mi is kaptunk szupervíziót, már előtte is, meg közben is volt különböző egyéni és csoportos, és egy olyan helyzetben voltam, amikor ilyen fegyelmi előjárói pozícióval kerültem képzés növendékekkel kapcsolatban is. Addig inkább csak tanár voltam, és nem nagyon kellett döntenem arra, hogy valaki most alkalmas, nem alkalmas valamire, csak megtanultál, vagy nem. És azt éreztem, hogy összenyom ez új helyzet, és hogy ezt ez nekem nagyon rossz, én nem is akartam ilyet, és hogy vagyok ezzel. És akkor egy csoportos szupervízióban én lettem az esethozó pont ezzel, mert nekem ez egy nagyon forró, éppen aktuálisan nyomasztó dolog volt, és nagyon jól akkor a szupervizor, így megjelenítettük az én szerepeimet, hogy milyen szerepekben vagyok az életben, és akkor a csoporttagok beálltak egy-egy ilyen szerepemben, és egy ilyen éklet belőle, vagy nem is tudom micsoda, és akkor ott megjelent az új szerepem, hogy most akkor egy ilyen fegyelmi előjáró társaság, és akkor azt hova teszem, és hogy kikkel lesz kapcsolatban, és ugye a végén ott elrendezgettük, így megjelenítve a térben, és aztán ott, ahogy így bemutattam ezek a szerepeimet, meg rakogattam ott az embereket, akkor utána ők is visszajeleztek belőle, hogy nekik milyen ez az én szerepemnek lenni. Nagyon érdekes volt utána. Én is átadtam rend, és akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen egész jól be lehet illeszteni, és valahogy egészen megkönnyebbültem, hogy láttam, helyre tudtam tenni magamban is utána ezt az új szerepemet. Azt is láttam, hogy mi az, amit érdemes lenne elhagyni a korábbi szereprepertoárból, vagy ki az, aki a szélén van, és hogy igazából valahogy régről maradt ott, és hogy tulajdonképpen akár le is zárható az a típusú szerep. Nekem sokat segített ez abban, hogy utána azonosulni tudjak ezzel az új szerepelvárással, amivel belekerültem, és ami addig csak úgy tudattalanul nyomasztott, aztán már tudatosan láttam, hogy utálom, és a végén úgy voltam vele, hogy ott tudok rá mit kezdeni, és egészen otthonos voltam benne évekig utána.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök az Educast harmadik adását hallották, amelyben Füzes Ádámmal beszélgettünk a tanári szupervízióról.